Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Egy kicsit elnézéseteket kell kérjem, mert elég hosszú idő kimaradt az előző adás óta. Hát az történt, hogy elvitt a kór, amitől mindenki tart jelenleg, és az egész családot ledöntötte. Így engem is, úgyhogy nem volt semmim, se hangom, se levegőm, se egyéb. Egyébként nem akarok panaszkodni, mert enyhe lefolyású volt a történet, úgyhogy nem kell aggódni senkiért, hál' Isten, de elmaradtak az adások. Most viszont érkezek a következő adással, és akkor innéttől szándékom szerint a normál menetben folyanak majd tovább a dolgok, úgyhogy visszatértem. Bár ez az adás még egy egészen picit lájtos lesz, mert próbálok fölépülni az elmúlt hetekből, nem feltétlenül egészségügyileg már, hanem úgy az elmaradt dolgok kapcsán, úgyhogy csak három kis rövidebb témát hoztam nektek, viszont cserébe szerintem baromi hasznosak lesznek, nem csak egy cikkem van, és a másik kettő az inkább ilyen hasznos dolog lesz számotokra, úgyhogy bele is csapok a lecsóba. Az első téma az a GPT-3 kapcsán van, vagy arról szól. Nils Reimers napszót megérdemli, hogy megemlítsem a nevét. Az ő cikke azért izgalmas ez, mert tulajdonképpen letesztelte a GPT-3-at a legtipikusabb felhasználási területeken, és megnézte, hogy milyen teljesítményt nyújt. Link a show notes-ban. Természetesen a cikk címe OpenAI GPT-3 Text Embeddings Really a New State of the Art in Dense Text Embeddings. És azért hoztam nektek ezt a cikket, mert én igen izgalmasnak találtam, ugyanis hát nyilván tele van, ezt úgyis tudjátok, meg az adásban is 600-szor volt, kürtölve a net, hogy GPT-3 az Isten király a nyelvi modellek terén, mert hogy a legnagyobb és hogy a legtöbb erőforrással készült el. Hát és ez a klasszikus több-jobb gondolat van mögötte, ami persze bizonyos szempontból nyilván igaz is, de ez a cikk azt vizsgálta, hogy ezen a három területen, amiben a cikk szól, tehát a beágyazott modellek, tehát a beágyazott szövegek terén, a keresés terén és a kódkeresés, tehát az egyik a szövegkeresés, a másik pedig a kódkeresés terén, mennyire jól teljesít a modell tulajdonképpen más open source módon elérhető modellekkel szemben. És nyilván nem nagyon született volna ebből cikk, ha a rövid válasz az lenne, hogy hát iszonyú jól. Természetesen azért van erről cikk, mert az a válasz, hogy hát meglepően nem jól. De akkor mégis mitől ilyen nagy sztár a GPT-3? Nyilván arról van szó, és most ezzel így rögtön a adatépítéses stílusnak megfelelően az összes szenzációt rögtön az első, nem tudom, három percben kiveszem a sztoriból, de hát ez a helyzet, hogy nyilván arról van szó, hogy még a GPT-3 egy univerzális nyelvi modell, ami kvázi mindenre is jó, kis túlzással, addig semmiben sem olyan jó, vagy nem feltétlenül a legjobb, vagy nem annyival jobb, mint az erre az adott feladatra specializált egyedi modell. És hát tadám, valóban így van, az megint más kérdés, hogy a jövőben, hogyha majd tényleg a gyakorlatban nagyon sok fejjel elterjed a GPT-3, és ugye ezáltal a háttérben okosodik, akkor majd lehet, hogy le tudja lépni a specializált modelleket. A mostaniakat biztos az más kérdés, hogy közben ugye azok se fognak a kezükön ülni, tehát veszek azok is fejlődni fognak. Szóval, hogy van továbbra is fantázia az univerzális nyelvi modellekben természetesen, úgyhogy félreértés ne essék ezt illetően. Csupán arról van szó, hogy hát nem annyira arany minden, ami fénylik. Igen, ez egy gyönyörű képzavar volt, de értitek. Szóval, hát a részletek a cikkben vannak, tehát kattintsátok meg, ott van a show notes, nyilván fogom nektek felolvasni, hogy melyik modellhez szemben mennyire, hány százalékon és hogy szerepelt a GPT-3, mert nyilván fogok felolvasni nektek 3 9-elemű táblázatot, de megnézhetitek. A rövid összefoglalást azt azért elmondom nektek természetesen. Tehát arra jutott a szerző, hogy a szöveg azonosságot, a text similarity-ről beszélünk, a kimutató modellek esetében elég gyengén, aránylag gyengén szerepelt a GPT-3, gyakorlatilag bármelyik most ilyen közkézen forgó open source, ilyen sentence encoder típusú modell lepipálja, de olyannyira, hogy a 2018-as Universal Sentence Encoder modell is lepipálja, ami hát azért 2018 nem most volt, pláne nem a machine learning világában. Szóval ebben gyöngén szerepelt, azt kell mondjam röviden. Ugyanakkor a text search, tehát a szövegkeresési feladatokban ott sokkal jobban szerepelt, ott a GPT-3 teljesítménye abszolút összevethető egyébként erre specializálhatóan elérhető, mondjuk a Splade-del, vagy más mond, itt a cikkben több is van, modellel. Na de hát itt megint hozzáteszem, hogy tehát most arról beszélünk, hogy a nagy GPT-3 nem rosszabb, mint a tök kicsi erre a dologra specializált modellek. Tehát azért itt arról beszélünk, hogy és egy picit most visszaugrok a text similarity-re, mert ott teljesít a leggyakrabban, tehát ott a leggyatrábban, tehát ott a úgymond látványosabb a példa, hogy egyébként én nem ismertem ezt a modellt a cikk előtt, ezt bevallom, de van egy ilyen, hogy All Mini Elem L6V1, amit azért hoztak létre kifejezetten el a similarity modellre, mert annyira kicsi, hogy még a böngészőben is tud futni, tehát ez egy szuper pici modell, korábban én nem ismertem ezt a modellt egyébként. Szóval azért hozták létre ezt a modellt, és hát még ez is lepipálja, holott ugye hát a GPT-3 az a giga-mega hatalmas, meg ugye a böngészőben futó szupermini. Szóval igen, ez ott csúnyán elverték a GPT-3-at. Na most a search-ben már nem, tehát ott azért jól működött, csak hát megint az, hogy jól működött, úgy, mint a tök ingyen elérhető többi modell. A code search, tehát amikor nem emberi text, hanem code search van, ott úgy tűnik, hogy feltehetőleg hasonlóan fog működni, hasonló megkötésekkel, de egyelőre még nincs a code search olyan állapotban, hogy meg lehessen hívni, úgyhogy ott ezt a kísérletet végül is csak ilyen, hát nem végezték el, hanem így következtetni lehet a sima text searchből, mondjuk így. És eddig a teljesítményről beszéltünk, ami ilyen, mert hogy valamiben gyengébb, valamiben ugyanolyan, oké, ezt értjük, ami nyilván némileg csalódást kelt a marketing által keltett hírnévhez képest, na de akkor nem csak teljesítmény van, hanem költség is. Na most költség az két dologból adódik, egyrészt ha ára van a magának az API hívásoknak, akkor az egy költség, másrészt meg nyilván, hogy meddig kell üzemeltetni, meg futtatni. És azt találta a szerző, hogy egyrészt elég lassan válaszol a GPT-3, ami érthető, hiszen bazi nagy a modell maga, és hiába van alá pakolva őrült erőforrás, akkor is, ami nagy, az nagy, ami sok elv mentén, tehát csodák nincsenek. Adott esetben lassú a válasz ideje, főleg ilyen mini modellekhez képest, amiről az előbb beszéltem, aminek ugye már a neve is mini. És hát drága. Drága, nagyon drága a GPT-3, hogyha itt van konkrét, tehát hogy a cikkben konkrét táblázat van, konkrét példaesetekre, karakterszám, dollár, tehát most nem a levegőbe beszélek, csak nem akarok nektek táblázatokat felolvasni így a podcast keretén belül, de hát 10 000, 100 000, stb. Dollárok vannak a GPT-3 oszlopban. De hogyha mondjuk az angol Wikipédiát, ami persze nyilván egy elég nagy korpusz, hogy úgy mondjam, tehát ha az angol Wikipédiát akarjuk enkódolni, akkor az OpenAI DaVinci modelljével, ami ugye az ilyen csúcsmodell úgymond, körülbelül 1 000 000 dollárba kerül ez a történet. Ha ezzel szembeállítunk bármilyen más ilyen open source modellt, amit persze nekünk kell megindítanunk vagy bérelnünk a felhőben hozzá hardvert, tehát ez ugye úgy fel összevetni, hiszen nyilván az OpenAI a teljesítményt is adja, nem csak a modellt. Hát akkor is akárhogy nézzük, bérelünk itt a cikkben konkrétan egy Google Cloudos 4 TPU, bocsánat, GPU-s hát ilyen instanszot béreltek, ahol az egész dolog a gyors futás és a kis modell miatt $2.5 jött ki. Nyilván a két összeg, tehát a $2.5 meg a $1 millió között olyan a különbség, hogy nincs miről beszélni, tehát nyilván lehet most itt mondani, hogy de így, de úgy, de amúgy, meg össze lehet ezeket vetni, de hát akkor olyan ég és föld a különbség a két ár között, hogy igazából nincs, tehát hogy most miről beszélünk. És hát, hogy más modellekkel is, ha összevetjük, tehát ugye a Da Vinci volt a legdrágább, de ha a legolcsóbb, ez az Ada, Babbage, Curry, tehát így vannak elnevezve ugye a modellek, amit az a GPT-3-ban lehet választani, akkor is jó, ott nagyságrendeket olcsósodik, tehát ugye 1 millió query az a Da Vinci-n $6000, az Adán meg már csak 80, a Babbage-en 120, Curry-n 600, Curry, ugye, nem tudom, hogy kell szépen mondani a nevet, pedig illene. De hát, hogyha ugyanezt az 1 millió query-t egy ilyen Google felhőbe indítjuk meg, amiről az előbb beszéltem, akkor az meg $50. Tehát, hogy még az Adával összevetve is sokkal olcsóbb, de ott már nyilván nem ilyen brutális a különbség, ha 1 millió query-nél nézzük, de hát akkor is, ha 6000-hez az 50 nézzük, akkor azért de hát a 80-hoz is, hát majdnem nem a duplája, de értitek, na, hogy miről van szó, tehát ha bele akarunk nyúlni a GPT-3-nak a mézes bödönébe, és kivenni a tényleg bazi nagy modellt, akkor az bazi drága. Most ezt jól megmondtam, de értitek, hogy mire gondolok. Szóval egyelőre még azért ki lehet azt mondani, hogy a specializált eszközök a célfeladatra gyorsabbak, olcsóbbak és ugyanolyan jók vagy jobbak lesznek. Ettől függetlenül nyilván nem ok nélkül szállt be a Microsoft az OpenAI-ba $1 milliárd, tehát nem arról van most szó, hogy hát elpattintottak $1 milliárd, aztán szar az egész, most nem ezt akarom így felétek közvetíteni, csak azt, hogy ez a terület továbbra sem az a terület, ahol azt lehet mondani, hogy oké, figyú, nekem a legjobb kell, megveszem a legdrágább gyártótól, neves gyártótól a cuccot, aztán az jó lesz. Hát valószínűleg jól kiszúrsz magaddal, ha ennyi a logika mögötte. Szóval ezt egy nagyon érdekesnek találtam, ezt a cikket, és meg akartam mindenképp így említeni nektek. A másik téma, hát ez is egy cikk, persze Nikos Vagaris tollából, biztos, hogy rosszul mondom a nevét, de nem ez a lényeg benne, hiszen a cikk az csak egy beszámoló arról, hogy a Stanfordi Egyetem Natural Language Processing with Deep Learning című kurzusa az elérhetővé vált ingyenesen a neten, úgyhogy link a show notes-ban, hogyha ilyet szeretnétek, akkor most oda tudtok menni. És hát nyilván azt nem kell szerintem senkinek elmondanom, hogy a Stanfordi Egyetem az nem egy garázscég, meg egy zug tréning iroda, hanem mert elég nyilván neves, úgyhogy én magam ezt nem végeztem el, ezt a kurzust, ezt bevallom nektek, de kiindulva abból, hogy a híres neves Andrew Ng kurzus is, mármint a korzerás is eredetileg Stanfordos kurzus volt, jó szívvel merem nektek ajánlani, úgy, hogy magam egyébként nem végeztem el, de a Stanfordról szarkurzust én még nem láttam. És ez kifejezetten természetes nyelvfeldolgozás deep learning-el téma, úgyhogy szerintem nagyon pró. Azt hozzá kell tenni, hogy azt elvárják, hogy tudj pythonozni, és hát nyilván angolul van, ezt mondanom se kell, de akinek ez a kettő nem akadály, vagy nem olyan akadály, hogy áthidalhatatlannak érzi, azoknak nagyon boldogan ajánlom. És akkor elérkeztünk a harmadik utolsó témánkhoz, ez igazából egy Cornell egyetemes, de most tök mindegy, igazából ez egy gyűjtés, Solomó Kasáni és Amir, hát Ivory, mondjuk talán, a két szerző, ez igazából nem is egy könyv, bár ez egy bazi nagy PDF, link a show notes-ban, ahogy megszoktátok, ez azoknak lehet jó, akik szeretnének data science típusú munkahelyet, vagy ilyen helyre akarnak felvételizni. Ez nem más, mint egy hatalmas gyűjtemény olyan szakmai kérdésekről, amiket tipikusan felszoktak tenni a data science interjúk során. És persze, nem csak kérdés, hanem jó válaszok is vannak hozzá. Tehát egy ilyen kérdezfelelek típusú gyűjtemény. Nem mindegyik kérdéshez láttam egyébként benne a választ, de lehet, hogy ez csak valami sajtóhiba, vagy nem tudom. Minden esetre ez egy ilyen hatalmas nagy PDF igazából, és egy csomó ilyen kérdés-válasz típusú sztori van benne. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó gyakorlat, hogy ilyen nagyon sok elméletet kérdeznek sokszor az interjúk során, de ettől még ez a valóság, és így van, és ez a napi gyakorlat, tehát ha ilyen poziba hát jelentkeztek, akkor fogtok találkozni ilyen kérdésekkel, úgyhogy aki ezt, ez egy 400 oldalas könyv, úgyhogy aki érnek ez így témába vág, annak meleg szívvel ajánlom, ingyenes, tehát nyilván azért mondom, elérhető bárki számára, link a show notes-ban, hát angolul van, igen, ez igaz, úgyhogy ha valakinek ez gond, akkor az szívást, mert ez full angolul van, de nagyon sok, és ez egy jó struktúrált könyv, tehát szépen benne van, hogy na akkor ezek a információ elméleti kérdések, ezek a regresszió, ezek a, tehát hogy így szépen ezek össze vannak gyűjtve, és hát szerintem nagyon hasznos annak, aki ilyen pozícióra megy, mert tényleg annyira sok kérdés van benne feldolgozva, hogy még ha nem is pont ezt a kérdést kapjátok, amit fel van dolgozva, nyilván végtelen mennyiségű kérdés van, vagy elképzelhető, akkor is ebbe annyi elméleti tudás bele van sűrítve, hogy szerintem meg fogjátok tudni válaszolni, vagy közel jól válaszolni minimális kreativitással. Most nem a mellébeszélésről beszélek, csak tényleg annyi tudás van benne, hogy szerintem nagyon hasznos. Úgyhogy ezért ajánlom nektek, link a show notes-ban. Ahogy mondtam nektek, ez az adás most kevésbé annyira a sajtóhírekről szólt, mint inkább ilyen hasznos anyagokról, meg egy kis sajtóhírről. Remélem tetszett nektek, és hamarosan jelentkezek majd a standard, meg special epizódokkal is. Ennyi volt mára az adatépítés, remélem találkozom veletek a következő adásban is. Sziasztok!